Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ennek az előadásnak azt a címet adtam, hogy nem akarom elkútyavetyélni, nem kenyére kell. Általában minden ingatlanadó ezt mondja, amikor először beszélgetünk, ők valószínűleg egy helyen képződhetnek, mert ezt mindegyik nagyon jól tudja ezt a mondatot. Alcíme az előadásnak, hogy mennyit buksz azzal, ha rohasztod a kéglidet a piacon. És az okosságokat nem én mondom, pontosabban nyilván én mondom, viszont nem a kis ujjamból szoptam ki, hanem kettő darab kutatás eredményeit fogom nektek megmutatni, hogy ne az legyen, hogy csak én dumálok, hanem hogy ezeket valaki lekutatta. Na de vágjunk bele. Szóval, amikor egy tulajdonossal először találkozunk, az első és legfontosabb kérdés az, hogy miért szeretnél adni az ingatlant. És számos okot szoktak mondani, de végeredményben mindenki azért vág bele egy ingatlan eladásba, mert valamilyen szempontból jobbá szeretné tenni az életét. Mondjuk tud jobb helyet a pénznek, ahol többet fialna, mondjuk beletenni egy vállalkozásba, egy másféle vállalkozásba, mondjuk más országba vinni a pénzét, ne egyisten esetleg másik ingatlant venne, mert az, ami most van, az valamilyen szempontból nem felel meg. Előfordulhat olyan is, hogy tartozásai vannak valakinek, de hát ezt nyilván nem nagyon kell magyarázni, mert azok, akik tartoznak, azok általában értik, és ez elég erős, teljesen szúrja őket ez a szög, tehát ott általában nem kell nagyon dumálni arról, hogy tehát az idő értékéről és stb. De annak ellenére, hogy az emberek nagy része tudja, hogy az ingatlan eladással jelentősen tudna változtatni az életminőségen. Most úgy értem, hogy egy olyan szituációban, amikor valaki eldöntötte, hogy na, szabadulni kéne az ingatlantól, annak van egy nagyon jó, nagyon nyomós oka, ami miatt ő ezt eldöntötte, és hogyha el tudná érni a célját, akkor jelentősen tudna javítani az élet körülményein, vagy mondjuk a pénzügyi helyzetén. De annak ellenére, hogy ezt az emberek tudják, mégis van egy törvényszerűség, amiatt a legtöbb ember a saját lábában megbotlik, és nagyon hosszú időt fog tölteni azzal, hogy az ingatlan eladásával bíbelődik, és a végén pénzt fog bukni. Törvényszerűség az, hogy a tulajdonos szinte minden esetben túláraz. Ennek pedig az oka a endowment effect, vagyis a magyarra fordítva birtoklási elfogultság. Lehet, hogy van ennek jobb magyar fordítása is, de én ezt így fordítottam. Tehát a birtoklási elfogultság, vagy endowment effect, azt a pszichológiai torzítást írja le, ami által az emberek hajlamosak magasabbra értékelni azt a tárgyat, amit ők birtokolnak, azzal szemben, amit nem birtokolnak. Tehát, hogyha van egy valamiféle tárgyat, például egy ingatlan, ami a tied, akkor azt többre értékeled, mint ugyanazt az ingatlant, amennyiben az nem a te tulajdonodban van. Ezt a dolgot nem csak a kis ujjamból ráztam ki, hanem van egy figura, akit úgy hívnak, hogy Daniel Kahneman. Ő egy Nobel-díjas pszichológus közgazdász, aki úttörő munkát végzett a döntéshozatal, a viselkedési, közgazdaságtan és a kognitív torzítások területén. Tehát mi az a kognitív torzítás? A kognitív torzítás az azt jelenti, hogy az agyunk nem teljesen racionálisan dolgozza fel az információkat. Tehát például tipikus esete, amikor van egy, mondjuk legyen egy panel lakásod, ami viszonylag egyszerű, mert homogén a piac, és felcsapod az internetet, megnézed, hogy mindenki más 50 millióért hirdeti az adott ingatlant, te pedig azt mondod, hogy a tiéd már pedig 60-at ér, mert a tiéd az sokkal szebb, sokkal jobb, mint mindenki másé. Szóval, hogy ezt bebizonyítsa, a Daniel Kahneman 1990-ben végzett egy kísérletet a Cornell Egyetemen. Ennek a kísérletnek a bögre kísérlet, vagy the mug experiment. Tehát csináltak két csoportot a hallgatókból, és odaadtak letettek egy bögrét az asztalra, és azt mondták nekik, az egyik csoportnak, hogy ez a bögre a tied, a másiknak azt mondták, hogy ez a bögre nem a tied, satszold meg az árát. Az eredmény pedig ez lett. Szóval az a bögre, ami az enyém, az 6 dollárt ér, ami nem az enyém, az 2 dollárt ér, és itt van az a kis emberke, azt mondja, hogy jaj, soha nem láttam még ilyen gyönyörűségeset, mint ami az enyém. Tehát a kettő ár között akár háromszoros lehet a különbség, vagyis e szerint a kísérlet szerint háromszoros volt a különbség, hogyha tudtam, hogy az enyém az az adott cucc, és hogyha azt tudtam, hogy nem az enyém, ugyanarról a dologról beszélünk, csupán az változott, ugye az egyik esetben úgy tudtam, hogy az az enyém, a másik esetben úgy tudtam, hogy az nem az enyém. Háromszoros volt az árkülönbség, ami mindösszesen annak tudható be, hogy az egyik esetben én voltam annak a dolognak a tulajdonosa. Hogy mi okozza ezt a torzítást a gondolkodásban, ennek három okot találtak. Az egyik a loss aversion, vagyis a veszteségtől való félelem. A veszteséget erőteljesebben éljük meg minden esetben, mint a hasznot. Tehát, ugye, amit birtoklunk, és attól meg kell válnunk, az nekünk mindig egy nehéz dolog. Tehát valamilyen dolognak az eladása, az veszteségként éljük meg a bármilyen dolgunknak az eladását. Nagyon jó példa erre, amikor az emberek a az előző rendszerbe a Merkur nevű cégtől lehetett autót vásárolni, és akkor, ha feliratkoztál egy listára, akkor a Trabantodat 10 év múlva meg is kaptad. És a Trabantot az emberek elnevezték, nevet adtak neki, és akkor az volt a család, tehát szinte családtagként kezelték, majd mikor meg kellett válni tőle, akkor voltak is írva fakat, mikor oda kellett adni az autót. Szóval itt érezhető ez a veszteség kérdés, és a veszteségtől való félelem. Következő pszichológiai kötődés, egy tárgy tulajdonlása az identitásunk részévé válik, és nem könnyű elengedni. Tehát ez körülbelül ugyanazt jelenti, mint az előző, és a harmadik a status quo, vagyis ugye az adott helyzetnek a fenntartása. Ez pedig azt jelenti, hogy alapvetően előnyben részesítik az emberek azt a helyzetet, ami már van, így ugye azt is előnyösebben látjuk, ami a miénk, tehát adott esetben azt az eszközt, ami a miénk, az már jó van, az úgy, mert az már megvan. Szóval az ember többre értékeli a változás nélküli állapotot. Félelem a változástól. Gondolom ez is ismerő sok mindenkinek. És hogy miért számít ez? Hát ez ugye az emberek döntéseinek az eltorzulását okozza, túl drágán kínálnak eladó dolgokat, ami megnehezíti az eladást. Illetve pénzügyi döntéseknél is megjelenik, tehát azokat az alul teljesítő eszközöket, amik ugye befektetési szempontból nem hoznak eleget, azoktól meg kéne válni, de hogy az ember vonakodik tőle megválni, mert hát az már az enyém, jó van az, igaz, hogy kevesebbet hoz, de hát akkor is jó van az már az enyém, akkor az már legalább megvan. Holott a racionalitás azt diktálná, hogy meg kell szabadulni az alul teljesítő eszköztől, és tovább vinni a pénzt egy jobb helyre, egy másik befektetésbe. Na most hogyan kerülhető ez a kognitív torzítás? Tehát például úgy, hogy tudsz arról, hogy ez a jelenség ez létezik, tehát megérted azt, amit az előbb elmondtam. A másik mód, hogy el lehet kerülni, az egy külső referencia. Tehát, hogyha amikor megnézed a hasonló dolgoknak a kínálati árait, zárójelben mondom, az ingatlanoknál a kínálati ár is torzít, mert hogy a kínálati árakat nézed, akkor olyan ingatlanokat nézel, amik nincsenek eladva. Szóval ugyanúgy nincsenek eladva, mint a tieid, tehát a kínálati ár az sok esetben csak az eladók fejében lévő vágyálmakat tükrözi, és nem a valós piaci értéket. Akkor is ez egy jó módszer alapvetően, hogy a referenciárakat nézel, vagy mondok egy jobbat, megkérdezel valakit, aki ért annak a dolognak az árazásához, az értékének a megállapításához, és akkor meg fogja mondani, hogy mennyit ér, tehát adott esetben, hogyha az ingatlanod árára vagy kíváncsi, akkor állunk rendelkezésedre, nagyon szívesen segítünk az árazásban. Mondok egy történetet is, hogy hogy működik gyakorlatban ez a kognitív torzítás. Volt egy ügyfelem, Andrássy út, András és Rózsa utca sarkán volt a lakás, amiről beszélünk, nem hasznosította ezt a lakást az illető, gondolkodott rajta, hogy mi legyen bele. Gondolkodott, hogy oda költözik. De ugye a lakás kicsi, tehát neki nagyobbra lett volna a szükség, mondjuk egy még egyszer akkorára. És találkozott a szomszéddal, akinek volt egy pont olyan lakása ugyanabban az épületben, a szomszédban, és elkezdtek beszélgetni, hogy kedves szomszéd, akkor én megvenném tőled az ingatlant. Hát rendben van, én meg is válnék az ingatlantól, 200 millió. És hát az ügyfelem azt mondta, hogy 200 millióért normális vagy, hát annyira nem fogom megvenni, de tudod mit, akkor én eladnám ezt az ingatlan, mert így viszont nem fogok ide költözni, vedd meg tőlem az enyémet. Mire a szomszéd azt mondja, rendben van, adok érte 100 milliót. Tehát nyilvánvalóan nem lett üzlet, ugye? Mert amikor az enyémet kéne eladni, az 200 millió, mikor meg az van, hogy akkor én vegyem meg a tiédet, akkor a 100 millió is. Ugyanarról a típusú egyforma ingatlanról beszélünk. A következő kutatás, amit idehoztam, azt a Zillow végezte el. A Zillow az Amerikai Egyesült Államokban az ingatlan.com, tehát a helyi legnagyobb hirdető portál. Kicsit nagyobb méretben játsszák a játékot, nem ledegradálni akarom az ingatlan.com-ot, de ugye hát Amerika egy csöppet nagyobb ország, mint Magyarország, és az ingatlan piac is egy csöppet fejlettebb. Szóval lényeg, hogy nekik elég sok adatuk van a piacról, és ők végeztek egy kutatást, amiben azt vizsgálták, hogy az ingatlannak a túlárazása az hogyan hat az értékesítési időre. Illetve a másik oldalt is megvizsgálták, hogy a piacon töltött idő az milyen hatással van a végső eladási ára. És a következőt találták. A túlárazott ingatlanok tovább maradnak a piacon, és végül alacsonyabb áron kelnek el. Például egy 2 hónapig hirdetett ingatlan átlagosan 5%-kal kevesebbet ér a listához képest, amíg több mint 11 hónapig vannak a piacon, azoknál pedig akár 12% lehet a különbség a listához képest. Mi az a listára meghirdetett ár? Nyilván előfordul szituáció, amikor licit van, tehát olyan is előfordulhat, hogy fölé megy az ár, de legyünk őszinték, hogyha egy ingatlan fél évet a piacon van, legritkább esetekben alakul ki licit. Tehát tulajdonképpen tartunk mondjuk 60-80 napnál, itt már 5% körüli a különbség. Na most itt van egy következő grafikon, ami fordítva vizsgálja ezt a kérdést, tehát a piacon töltött napok száma és a kínálati ár kapcsolatát mutatja meg. Ugye itt most az alku mértéke van az X-tengelyen, az Y-tengelyen pedig a piacon töltött idő mértéke. Ezen a grafikon is látszik ugyanaz összefüggés, hogyha az alku mértéke csökken, akkor csökken a piacon töltött idő, tehát minél kevesebb alku van, annál kevesebbet tölt az ingatlan a piacon, tehát annál rövidebb az értékesítési idő. Tehát a kettő abszolút összefügg, hogyha reális árral lépünk a piacra, akkor itt 2-3 héten belül megvan a tranzakció. Ha viszont túlárazva lépünk a piacra, akkor ugye jó magas lesz a piacon töltött idő. A túlárazás tehát meghosszabbítja az értékesítési időt, és nagyobb árengedményhez vezet. A túl magas ár ugye elriasztja egyrészt a vevőket, így kevesebb lesz az érdeklődés, másrészt a hosszú piacon tartás miatt végül a tulajdonos elfárad, és már nem a legjobb ajánlatot fogja elfogadni, hanem a következőt, illetve hát kénytelen lesz engedni, mert minden vevő látja azt, hogy a piacon ott van a portéka hosszú ideje. Tehát saját példa volt egy tökörülti ingatlan, piacra léptünk 70 millió forinttal, holott, tehát ugye én voltam az egyik tulajdonos, természetesen többen voltunk benne, és én voltam a kisebbség, aki azt mondta, hogy 59 körül lépünk piacra. Nem, az 70-et is tud, 70 millióval piacra léptünk. Eltelt egy fél év körülbelül, nem történt semmi, azon kívül csökkentettük az árat, és 56 millió forintos kínálati árnál megjött a vevő, aki azt mondta, hogy látom, hogy fél éve nem boldogultok ezzel, adok egy 50-est kell, vagy sem. Nyilván elfogadtuk, mert már mindenki szabadulni akart a portékától. Tehát akkor hogyan lenne érdemes megállapítani az árat? Tehát reálisan kéne árazni, mert azzal jelentősen rövidítenéd a piacon töltött időt, és még azt is ki tudnád alakítani esetleg, hogy licitáljanak az emberek a lakásodra. Illetve előre meg kéne határozni, hogy ha nem sikerül, ha nincsen érdeklődés, hogyan és mikor fogunk árat csökkenteni azért, hogy felkeltsük a vevőknek az érdeklődését. Nyilván nagyon sok minden egyéb van, ugye rendbe kell tenni a jogi részeket, rendbe kell tenni a látvány részeket, a marketinget olyat kell csinálni, hogy az üssön, rá kell költeni megfelelő mennyiségű pénzt, hogy látszódjon az ingatlan. Hát ugye láttam olyat korábban, hogy ugye van az open house nevű jelenség, ami azt jelenti, hogy előre regisztrálunk vevőket, és egy időpontban kinyitjuk a lakás ajtaját, és akkor emberek lehet jönni megnézni az ingatlan. Ugye láttam már néhány ilyet korábban az ingatlan komon, meg a Facebookon, hogy a kollega kiírta, hogy akkor itt most open house szerveződik, tette ezt egy olyan ingatlannál, ami egy 25%-kal volt magasabb, mint a piac értéke, és gondolom adott időpillanatban senki nem volt ott, tehát nem hiszem, hogy jól sült el az a bizonyos open house esemény. Tehát ez egy reális ár kéne ahhoz, hogy az emberek akarjanak oda jönni megnézni ezt az ingatlant. És ha nem sikerül az első árazásod, mert nyilván az első ár az egy teszt, tehát hogyha én mondom, vagy mi mondjuk, az akkor, tehát nem látjuk a jövőt, tehát tesztelnünk kell az elképzelésünket a piacon, tehát piacra kell lépnünk valahol, és hogy ki fog derülni, hogy mennyire gondoltuk jól az árat, mert senki nem látja előre a jövőt, akármilyen értékbeeslő az illető, vagy akármilyen ingatlanos az illető. Tehát összefoglalva a dolgot, a túlárazás nem, hogy több pénzt hozna, ugye próbáljuk meg minél magasabb áron eladni, nyilvánvaló ez az igény a tulajdonostól. De a túlárazás nem, hogy több pénzt hozna, hanem lassítja az eladást, és csökkenti a végső eladási árat. Nem én mondom, a Zillow kutatása mondja. Ezért érdemes már az elején egy értelmes piaci értékkel a piacra lépni, hogy minél gyorsabban, minél jobban sikerüljön az eladás. Szóval, akkor túl vagyunk azon, hogy miért árazol túl, mint tulajdonos, illetve, hogy időt fogsz veszíteni, és végeredményben pénzt is fog veszíteni akkor, hogyha nem megfelelően árasztál. De mit buksz még? Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, van egy 60 négyzetméteres átlagos lakásod, annak van egy rezsie, tehát mondjuk nem használod, nem laksz benne, de akkor is fizetni kell egy közös költséget, legyen mondjuk 20 ezer forint havonta. Illetve mondjuk a mindenféle közműszolgáltatóknak legyen egy alapdíja, amit szintén nem tudsz lemondani, akkor legyen még 10 ezer, tehát 30 ezer forint. Ez 360 ezer forint havonta. Akkor ugye van egy törlesztő részletet, tegyük fel, hogy még hitel is van az ingatlanon, mondjuk legyen rajta 30 millió hitel, ennek legyen a törlesztője mondjuk 200 ezer forint, az 2 millió 400 ezer forint havonta. Tehát akkor az ingatlan, amiben neked benne van 30 millió forintod jelenleg, az neked csinál 360 ezer forint rezsit, meg 2,4 millió törlesztő részletet egy éven belül, az azt jelenti, hogy 2 millió 760 ezer forintot veszítesz a 30 millió forint befektetéseden. Ez így jól hangzik? Akkor miért ragaszkodsz ahhoz, hogy mindenféleképpen 80 millióig kell eladni, miközben 60 a piac értéke, és lehet, hogy 65-ért akár el lehetne sütni. És akkor mondok még egyet ehhez, hogy egy kicsit mélyítsem a problémát. Alternatív befektetések hozama. Tehát ugye mi volt a Daniel Kahneman kutatásában, hogy az adott pénzügyi eszközökhöz is ragaszkodunk, az alulteljesítő eszközökhöz, azért, mert az már milyen kis jó van az úgy, és vonakodunk eladni őket, mert ugye a status quo, meg az enyém hatás, meg a stb. Holott ez az ingatlan, ami jelen pillanatban hoz neked 2.760.000 forint mínuszt, tehát körülbelül 10% mínuszt egy évben, az egyébként hozhatna neked államkötvénybe 6,5-7% kamatot egy évben, mert hogy jelen pillanatban magyar állampapírt 7%-os hozammal le tudsz kötni. Most az inflációt hagyjuk. Itt most csak azt mondom, hogy forinttal is, ami az, amit buksz. Tehát nem elég, hogy 10%-ot elbuksz ténylegesen, amit ki kell fizetned a zsebedből, törlesztőre plusz rezsire, hanem van másik 7% a 30 millió forintodra, ami egy éven belül 2.100.000 lenne, ami meg nem folyik be. Tehát tulajdonképpen akkor ugye buktál egyszer 2.760.000-et, meg buktál még egyszer 2.100.000-et, az azt jelenti, hogy 4.860.000 forintot buktál a 30 millió forintodon, azért, mert benne ülsz egy ingatlanba, amit nem hasznosítasz, és amiből ki kéne szállnod. Tehát körülbelül ezt bukod akkor egyébként, azon túl, hogy időt veszítettél, meg még a vételár se lesz olyan. És akkor mondok még egyet, ugye sokan azért vágnak bele egy ingatlan eladásban, mert ugye szeretnének egy másikat venni, és mondjuk megtalálták álmaik ingatlanát, amit jújjújjúj, mindenféleképpen azt szeretném megvenni. De ugye nem tudom kifizetni, mert benne van a jelenlegi ingatlanomban a pénzem. Nem elég, hogy elbukod ugye a rezsit, a törlesztőt, az alternatív befektetés hozamát, időt veszítesz, és még ugye a vételár is alacsonyabb lesz, hogyha hosszú időt töltesz a piacon, mint ahogy megbeszéltük, hanem elbukod a lehetőséget. Tehát elbukod álmaid ingatlanát azért, mert ragaszkodsz valami hülye elképzeléshez. Holott ki tudnánk szedni téged abból az ingatlanból, és meg tudnád lépni a következő lépést, de nem teszed, mert ugye neked mindenféleképpen a 80 millió kéne abból az ingatlanból, ami a 60-65-öt tud. Az emberek azt szokták mondani, hogy aj, ráérünk, nem sietünk az eladással. Igen, és mi fog változni? Hadd kérdezzem meg. Tehát olcsóbb lesz a kenyér majd egy év múlva, hogyha azt az ingatlant el kell adni? Vagy mondjuk olcsóbb lesz a repjegy, vagy külföldi piacokon nem mennek tovább az ingatlanárak? Tehát általában, amikor ilyen van, hogy másik ingatlant kéne venni, akkor rendszerint egy használt lakást adunk el, sok esetben mondjuk olyat, ami örökség. Most az örökséget gondolom nem kell bemutassam, hogy milyen állapotban szoktak lenni örökölt ingatlanok. Tehát a nagymuternek a lepattant kégliét azt el kéne adni, és akkor venni kéne belőle egy másikat. Na most a másik, amit venni kéne, az legtöbb esetben kacsalábon forgó, csilli-villi, nagyon jó helyen van, új építésű, vagy legalább újszerű, stb. Stb. Na most, ha megy előre az idő, akkor mit gondolsz, hogy merre felé változik a nagymuter lakása, meg merre felé változik a csilli-villi, úgymond zsáner lakásnak az ára? Nyilván mind a kettő felfelé mehet adott esetben, de a nagymuter lakása mondjuk megy 1x-et, a csilli-villi zsáner lakás az meg megy mondjuk 3-4x-et, érted? Tehát lehet, hogy összességében emelkedik az ingatlan piac, de így megy el tőled álmaid lakása a francba tulajdonképpen. Mert sokkal többet fog emelkedni a csillivilli zsáner lakása. Tegyük rendbe ezt a zsáner lakás dolgot, mert ezt néhány komment jött, hogy ezt nem értitek. Zsáner lakás alatt azt értjük, amit mindenki keres. És mivel mindenki keresi, tehát azért Budapest és agglomerációja körülbelül 3 millió lakos, nincs elegendő olyan ingatlan, ami napfényes, tágas, különnyíló szobás, megfelelő méretű erkély van hozzá, parkolási lehetőség van hozzá, jó infrastruktúra, jó közlekedés, újszerű, panorámás, magas emeleti liftes, tehát nincs ilyen típusú ingatlanból elegendő, mert ha belegondolsz, akkor egy adott épületben is van ebből a típusú ingatlanból 3, 4, 5, 10, nem tudom. De nyilván nem mindegyik lesz ilyen típusú, ami pöpecés mindennek megfelel. Hát lesznek olyanok, amik földszintiek, udvarra nézők, sötétek, nincs hozzá parkoló, stb. Tehát a nem tökéletes ingatlanból sokkal több van. A zsáner lakás az ingatlan, amit mindenki keres. Ezeknek az értéke rendszerint sokkal jobban nő, mint mondjuk a lepattant hasonló paraméterű lakásoké. Tehát az emberek azt csinálják, hogy ó, ráérünk még, majd aztán elröppen 6 hónap, nem történt semmi, akkor aztán teleszalad a hócipőjük, és akkor elfogadják a következő ajánlatot. Nem a legjobbat, hanem a következő, csak legyen már tudva végre a dolog. De hadd kérdezek egyet így a végén, szerinted melyik a jobb? Ha neked kell a vevők után kajtatni, és könyörögni nekik, hogy valaki tegyen már ajánlatot, vagy hogyha a vevők jönnek utánad, és nem győzik egymással kell taposni, csak hogy az övék lehessen a te lakásod, és licitálnak. Melyik a jobb? Az irányára a legfontosabb marketing eszközöd. Akkor adj meg vonzó irányára, és a vevők fognak utána futni. Sziasztok!